Kedves testvérek, kedves vendégeink! Körülbelül 20 évvel ezelőtt Veszprémben voltam plébános, és a veszprémi viaduktról kéz a kézben leugrott két gimnazista, egy fiú és egy lány, azonnal szörnyen haltak. Az egyik újságíró rögtön elment a katolikus iskola igazgatójához, és megkérdezte, hogy mit szól hozzá. Azt várta, hogy majd megbotránkozik, majd moralizál, de ő nem ezt válaszolta, hanem azt mondta, hogy ugyanez megtörténhetett volna a mi diákjainkkal is, hiszen hozzánk is a mai társadalomból jönnek a gyerekek. De én is kérdeznék tőletek valamit, mondta az újságíróknak, meg tévéseknek, hogy önök újságírók, média munkatársai milyen ideálokat állítottak ezek elé, a fiatalok elé, hogy ne legyenek öngyilkosak. Én azt mondom, hogy nekünk is, amikor sokszor úgy szomorkodunk, vagy kétségbe esünk, vagy azt mondjuk, hogy itt a világ vége, lassan ez a világ a vesztébe rohan, egyetemi lelkészeknek is, és az egyetemi lelkészségben résztvevő fiataloknak is inkább az a feladatunk, hogy megkérdezzük önmagunktól, milyen képet mutatunk mi a minket körülvevő fiataloknak, a kereszténységről, a keresztény életről, az egyházról, hogy ne másfelé tájékozódjanak. Az evangéliumban a 8 boldogságról szóló részt olvastuk. 16. Benedek pápa a názáreti Jézusról itt könyvében azt mondja, hogy ezek a boldogság mondások, ezek tulajdonképpen ígéretek, amelyek egyszer mind a lelkek megkülönböztetését is szolgálják, és így útmutatók lesznek. Azt mondja, hogy akkor válik világossá tulajdonképpen ezeknek a jelentősége, hogyha a Lukács evangélium szerint olvassuk el, ott az elején mindjárt az van, hogy az Úr Jézus előtt ott voltak a tanítványok, tanítványaira emelte a szemét, és akkor kezdte mondani, hogy boldogok vagytok ti. Tehát a boldogság mondások egyes részei Jézusnak a tanítványokra emelt pillantásából származnak, és mindegy Jézus tanítványainak a tényleges állapotát írja le. Azokét, akik szegények, éhezők, sírók, gyűlöltek, üldözöttek. A fenyegető, ténylegesen tapasztalatú helyzet mindjárt ígéretté válik, amikor Jézus a tanítványait a mennyei atya felől nézi és tekinti, és ezzel az ő pillantása teljesen megváltozik. Éppen a világ szempontjából szegények, elveszettnek hittek, az igazán boldogok és áldottak, és minden szenvedésük közepette is örvendezhetnek és újjonghatnak. A boldogságok tehát ígéretek, írja Szent Atya ebben a könyvében, amelyben a világ és az ember Jézus által feltárt új képe ragyog fel előttünk, amit úgy is lehetne mondani, hogy az értékek átértékelése. Az ember Isten szempontjából kezd el nézni a világra és élni, ha együtt halad Jézussal az úton, új mércékből kiindulva él, akkor az eszkatonból, vagyis az eljövendőből már most valami jelenvalóvá válik. Jézustól öröm jön minden szorongattatásba. Amit az Úr Jézus itt elmondott tanítványainak, azt Szent Pálnak a leveleiben már, mint megélt tapasztalatot látjuk. Második korintusi levélben írja le, hogy Isten kegyelme mire adott neki is, és a munkatársainak is erőt. A világ úgy néz bennünket, azt mondja, mint csalók, mégis igazat mondók. Mint ismeretlenek, mégis jól ismertek. Mint akiket halálra szántak, mégis élnek. Mint megkínzottak, de belé nem haltak. Mint szomorúak, de mégis sokakat vidámítanak. Mint szükölködők, mégis sokakat gazdagítók. Mint akiknek semmiük sincs, mégis mindenük megvan. Ugyanakkor végtelen örömöt tapasztal meg Pál apostol is kiszolgáltatottként, és mindenki, aki önként odaadta magát, hogy Krisztust vigye az embereknek. Krisztus ma is tovább szenved tanítványaiban, még mindig a kereszt az ő helye, ám ő mégis visszavonhatatlanul a feltámadott. Szent Pál is, bár Krisztus szenvedés történetének a része, megérzi a feltámadásnak a fényét, ami olyan örömet és boldogságot ad neki, ami nagyobb annál, mint amit korábban a világ útjait járva megtapasztalhatott. 70-es években volt nagy könyvsiker egy francia konvertitának, André Frossardnak a könyve Isten létezik, találkoztam vele. Ő az édesapja alapította a francia kommunista pártot, kedvesen emlékezik meg a szüleiről egyébként, akik őt soha nem vallás ellenesen nevelték, de a vallásról semmit nem hallott, nem tudott. Csak amit a művészettörténetben tanultak. És az egyik barátja
Elhívta ebédelni, az katolikus volt, és bement az egyik kápolnába. Mondta, hogy várjon itt kint. Aztán megunta a várást, utána ment, ott éppen szentségimádás volt, ki volt téve az oltári szentség, számolgatta a gyertyákat, jobbról-balra nézte az óráját, nem tudta, hogy mi az. És akkor az egyik pillanatra a másikra történt a megtérés, amire később így emlékezik vissza egy másik könyvében. Előzönlő teljes betörése tudnék a kegyelemnek, ami kapcsolódott egy örömmel, ami hasonlítható a megmentett felújongásához, az időben kihúzott hajótörött öröméhez, azzal a különbséggel mégis, hogy abban a pillanatban, amikor az üdvösség felé emeltettem föl, vált tudatossá számomra az a sár, amelyben addig voltam, annélkül, hogy tudtam volna kilábolni belőle, és magamat így látva kérdezem, hogy tudtam élni és lélegzeni így. Vagyis leírta a lelki állapotát, fiatalon élte életét, Istenre nem gondolt, erkölcsileg olyan volt, mint a többi. És ahogy találkozott Istennel, egyszerre két dolog félelmetesen világossá vált előtte. Hogy élhettem eddig Isten nélkül? Teszi föl magába a kérdést, és a másik, hogy a világ minden szépsége hozzá képest csak halvány vízfény. És még megjegyzésként hozzáteszi, és azt, hogy milyen bűnös vagyok mérhetetlenül önmagamban. A keresztény élet nyilván ma sem lehetséges kereszt nélkül. Ezért is tűnik olyan idegennek, és ezért nem vonzó a reklámoptimizmuson felnőtteknek, akik az érzékek, a gazdagság, a hatalom azonnali kielégítésében vélik felismerni a boldogságot. De aki elkötelezi magát Krisztus mellett, az a keresztény életben jelenlévő keresztet ugyan vállalja, de megtapasztalja már itt a földön a feltámadottnak a jelenlétét és az örömét az életében. És hogy milyen mélységekből tudja kihúzni a feltámadtnak a jelenléte az embert, arra csak egyetlen példát szeretnék mondani, a megdöbbentő olvasmányom volt egy Jacques Fesch nevű francia fiatal embernek az élettörténete, aki felkerült Párizsba, belekeveredett egy rossz társaságba, és részt vett egy gyilkosságban. Aztán halálra ítélték, és guillotinnal ki is végezték, hiszen Franciaország még ma is van halálbüntetés. De benne a börtönben ugye egy-két év eltelt, mire eljutott oda, hogy kivégezték, és a börtönlelkész bejárogatott hozzá, mások is meglátogatták, hívő emberek, és akkor ő maga fogalmazta meg, hogy lassan-lassan kezdett bennem oldódni az idegenség Istennel, a vallással szembe. Már nem voltam annyira meggyőződve Isten nem létéről, mint azelőtt. Már kész lettem volna elfogadni azokat az érveket, amik mellette szólnak. De mindezt csak úgy értelmemmel csináltam, annélkül, hogy imádkoztam volna, és nem ment. És utána hozzáteszi, és akkor egyszer csak, mint egy olyan belülről jövő sóhajtás, mint egy imádság az Isten felé szólalt meg belőlem, amikor megszólaltam, hogy Istenem. És azt mondja, és akkor, mint hogyha egy hirtelen vihar, amelyiket nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy, az Isten lelke torkon ragadott engem. És ez a rendíthetetlen hit azóta se hagyott el egy pillanatra sem. Ilyen mélységekből tudta az Istennek a jelenléte minden kereszt ellenére fölemelni őt, olyannyira, hogy a kivégzése után, most az életrajzát megírták, már azon beszélnek, hogy a boldogavatási eljárását akarják megindítani. Az első olvasmányban Szofóniás próféta könyvéből vettünk egy részt, Jozia király első éveiben működött Júdeában, tudjuk ez, hogy Jozia király ez egy nagy vallási reformot hajtott végre Júdeában, de ő Szofóniás még a reform előtti időben működött, és látta az országára az asszír befolyást, ami egyszerre jelentett egy vallási szinkretizmust, aztán kánaánita erkölcsi szokásokat, asszír és kánaánita isteneknek az kultuszát. Ha csak ennyit olvas az ember, akkor már érezzük, hogy mennyire aktuális az üzenete ma is. Ma is a legnagyobb veszély számunkra a bálványimádás. Talán csodálkozunk, hogy azt még megértjük, hogy a nagy diktatúrák, amikor embereket istenítettek, hogy az bálványimádás volt, de majd most milyen bálványok vannak körülöttünk? Hát nézzünk körül. Ma is bálványok vesznek bennünket körül. Mindenek előtt a közvélemény például, a személytelen közvélemény. Hát általában így gondolják az emberek. Hát ma mindenki ezt csinálja. Paptestvérekkel, hogyha beszélgetek, akkor nagyon sokan mondják azt, hogy ma már nem az a kísértés, az emberek nem azzal dicsekednek, hogy ők ateisták. Tudjuk, hogy amikor a legutóbbi népszámlálás volt, Magyarországon akkor 900-an mondták magukat ateistának az egész országban. Nem 900 ezer, 900 személy. Hanem inkább úgy kezdik mondani, hogy hát tetszik tudni, én jó keresztény vagyok, csak mint abban már nem hinnének, hogy ma is lehet keresztény módon élni. Amikor azt mondják, hát keresztény vagyok, de hát templomba járni nem tudok, mert nincs időm, családban nem tudok nagyon helytállni, gyerekeinket nevelni, hát az internet, meg a televízió, meg egyéb neveli őket. Fiatalok mondják, hogy hát igen, szép dolog lenne keresztény módon készülni a házasságra, de úgyis mindenki együtt él, hát akkor minek erőködni. Nyilvánvaló, hogy ez a fajta hozzáállás, ez is egy tulajdonképpen egy bálványimádás. Aki ezt mondja, az már igazából döntött. Csak Jézus Krisztus ellen. És sokan szinte olyan megbabonázva mondják, hogy hát ez a mai világ, mintha nem tehetnénk semmit. Szofóniás meghirdeti az Isten ítéletét, hallottuk ebbe a szövegbe, de megmutatja a kiutat is. Amikor így ír, talán menedéket találtok az Úr haragja napján. Meghagyom közöttetek a szegényeket, az alázatosakat, akik az Úr nevében reménykednek. Számunkra is itt a lehetőség, megújulni a hitünkben, megújulni keresztény életünkben, és ahogy II. János Pál pápa többször hangoztatta, az egyház jövője, ti vagytok fiatalok. Tegnap említettem már, hogy amikor Angliába ment 16. Benedek pápa, akkor a repülőgépen megkérdezték az újságírók, hogy mi a véleménye, hogy tud-e még az egyház hódítani ma itt Európában? És a Szent Atya azt válaszolta, hogy aki a hódítás, a népszerűség, a számbeli növekedés tekinti célnak, az téves úton jár. A mi feladatunk csak az, hogy áttetszően tudjuk sugározni Krisztus jelenlétét. A többit ő végzi el. És eszembe jut az édesapámnak egy unokatestvére, aki egészen fiatalon Győrbe jelentkezett kedves nővérnek, szerzetes nővér lett, és akkor Brazíliából jártak itt nővérek, és kerestek olyan önként jelentkezőket, akik elmennek a lepra telepre a leprásokat ápolni. És ő jelentkezett. 1937-ben ment ki, eukarisztikus kongresszus, már ott újságból olvasta csak, és én fiatal pap voltam, amikor először hazajöhetett Magyarországra. És elmesélte, hogy milyen körülmények között él, hogy dolgozik. Hát olyan megdöbbentő részleteket hallottunk a lepra telepnek az életéről, meg ahogyan nem akarom részletezni, hogy de hát bizony igen komoly áldozatot és helytállást kívánt. És ugyanakkor csak úgy sugárzott róla az öröm. És alig vártam már, még mikor esett el az idő, amelyet itthon lehetett, nem tudom én, 50 év után, hogy már mehessen vissza. És akkor úgy mindenki csodálkozott, hogy tud ilyen lelkesen, ilyen örömmel így végezni a munkáját, és nem sokkal a halála előtt írt egy levelet, amelyikben azt írta nekem, elárulok neked egy titkot. Életemben semmit sem tagadtam meg Krisztustól. Hát én azt hiszem, hogy ez a megoldás erre a sugárzó, derűs keresztény tanúságtételre, ez az, amit a Szent Atya gondolhatott, amikor azt mondta, hogy az a feladatunk, hogy áttetszően tudjuk közvetíteni Krisztust. Én azt hiszem, hogy ha ezt megtesszük, akkor megértettük a mai evangélium üzenetét. Amen.